Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács írása szerint evangélium 4. fejezetéből, annak első 13 verséből. Jézus szent lélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, az Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérd az Urat a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Isten tegye szívünkben áldottá az ő igéjének meghallását, megtartását, a neki való engedelmességet. Hajtsuk meg fejünket, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy Jézus Krisztusban idejöttél erre a földre, mi közénk. Eljöttél, Urunk, hogy megmutasd, mit jelent embernek lenni, mit jelent élő kapcsolatban lenni veled, mit jelent a boldog élet. Köszönjük neked, Urunk, hogy példát adtál elénk, de magasztalunk azért is, mert nem csak példát adtál, de Krisztus által nekünk az erőt is, a lehetőséget, a képességet megadod erre az életre. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való kapcsolattartásnak egy kiemelt alkalma ez a mostani istentisztelet is, amikor megállhatunk előtted, eléd hozhatjuk egész életünket. Így jövünk eléd, Urunk, az örömeinkkel, a hálaadásunkkal. Így van tele a szívünk a hálaadással ezért a családért, amely az előbb állt itt előtted, kérve a te áldásodat gyermekükre, akit oly régen vártak, és akire olyan boldogság nekik rátekinteni. Könyörgünk, Urunk, tedd úgy teljessé az ő örömüket, hogy ne csak a gyermekre, hanem te rád is tekintsenek, és így legyen igazán áldott az ő életük. Hálát adunk neked, Urunk, mindazokért, akik örömben vannak. Köszönjük, Urunk, a gyógyulásokat. Magasztalunk téged azokért, akik kórházban voltak, vannak, sikeres műtét után, gyógyulást tapasztalva, áldott légy, Urunk, a meghallgatott imádságokért. De könyörgünk azokért is, akik úgy vannak kórházban, hogy nem tudják, mikor fognak hazakerülni, nem tudják, hogy milyen kezelés vár még rájuk. Imádkozunk értük, Urunk, akik számára bizonytalan, hogy kell-e műtét, vagy nem. Te vagy nekik ott, a kórházi ágyon, most vasárnap is békességet, amikor epekedik a szívük, hogy itt legyenek velünk, és nem tehetik. Töltsd be, Urunk, őket a te békességeddel, és te vigasztald őket, Urunk, nyomorúságos helyzetükben. És könyörgünk azokért, akik otthon ápolnak beteget, légy hozzájuk irgalmas, erősítsd őket, hogy legyenek türelmesek, és tudják hordozni ezt a keresztet, amit te megengedtél az ő életükben. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, konfirmandusokért, akik itt vannak, és akik várják a következő órát, hogy együtt tanulhassunk te rólad, és minél többet megtudjanak a te szeretetedből, Nyitogasd a szívüket önmagad előtt, hogy amikor eljön a konfirmáció ideje, valóban elkötelezhessék magukat őszintén és tiszta szívvel a te követésedre. És könyörgünk azokért, a picikért, akik ott vannak a gyermek megőrzésen, hadd érezhessék meg édesanyjukkal együtt a te jelenlétednek az örömét, a békességét. És kérünk a gyermekisten tiszteleten levőkért is, áld meg őket, Urunk, hogy a maguk gyermeki módján találkozhassanak veled. És könyörgünk önmagunkért, teremts bennünk is ilyen tiszta gyermeki szívet, mert hozzájuk akarunk hasonlítani. El akarjuk fogadni teljes szívvel mindazt, amit nekünk elkészítettél ezen az Isten tiszteleten. Így könyörgünk hozzád, Urunk, az ige hirdetőjéért, add te a szavakat az ő szájába, hogy így hallhassuk, érthessük meg, fogadjuk be és tartsuk meg a te ígédet, amit elkészítettél. Az Úr Jézusért hallgass meg bennünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Jakab apostolnak leveléből, az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Jakab levelének 4. részéből, a 4. rész 7. verséből a következőképpen. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor a mai igehirdetésre készülve megértettem, hogy az Úr Jézus megkísértésének története lesz az, amit rám bíz Isten szent lelke, akkor eszembe jutott egy történet, amikor beszélgettünk néhány ismerőssel, és valaki próbálta kicsit humorosan megfogalmazni, és ezt mondta, én mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem. Talán őszintébb lett volna, ha azt mondja, hogy nem is akarok a kísértésnek ellenállni. Mert hiszen éppen az a kísértés természete, hogy egy alapvetően rossz vagy haszontalan dolgot ellenállhatatlannak, kívánatosnak láttasson velünk. A minket körülvevő világ pedig különösen is kedvez a kísértéseknek. Ahogy az 1 János 2.16 fogalmaz, minden, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától van. Egyértelmű tehát, hogy a kísértőtől származó kísértés a kívánságainkon keresztül próbál beférkőzni az életünkbe. Vagy egy természetes szükséget próbál a sátán természetellenes módon betölteni, vagy pedig egy olyan kívánságot gerjeszt fel bennünk, amelyre valójában nincs is szükségünk. Mindkettőre nagyon jó példát ad ennek analógiájára a reklámok világa. Hiszen azokat a mechanizmusokat, amiket megfigyelhetünk egy-egy reklámban, a sátán kísértéseinek mechanizmusában is felfedezhetjük. Csak két példát szeretnék kiragadni. Az éhség mindnyájunk számára ismerős érzés, és természetes szükséglet. Azonban egy gyorsételem lánc reklám szlogenje így hangzik, az íz mindenek felett. Csak az íz számít. Hogy közben hulladékot eszel, vagy esetleg még meg is betegedsz tőle, és mindezért még fizetsz is, az nem számít. Mert az íz mindenek felett. Csak az íz számít. Mert az íze jó, ezért megeszed. Vagy a másik példa, otthon lehet, hogy van már 2 porszívója is valakinek, de mivel az egyik áruház láncban kihagyhatatlan akció van, ezért muszáj megvenni a 3. porszívót is, nehogy lemaradjunk valamiről. Bár már nincsen rá semmi szükségünk. Ez csak 2 kiragadott példa volt, hogy a sátán a test kívánságán, a szemek kívánságán keresztül hogyan manipulál minket, és hogyan sózza ránk halálos portékáit, hiszen ő is valami hasonló módon működik. Azonban sokkal pusztítóbb, amikor a sátán nem az anyagi, hanem a lelki valóság szintjén kísért, és a halálunkat jelentő Istentől való elszakadást kívánatosnak állítja be, akkor leszel szabad, ha azt teszed, amit akarsz, akkor leszel boldog, ha Istentől elszakadsz, ha azt teszed, amit te akarsz, és nem azt, amit Isten mond. A sátán végső célja az ember Istentől való elszakítása. Az Úr Jézus arra figyelmeztet, hogy emberölő volt a sátán kezdettől fogva. És ezt a tervet, ezt az emberölési szándékot a sátán, az Istentől való elszakításunkat hazugsággal viszi véghez. A quintesszenciája a sátánnak, azt mondja az Úr Jézus, hazugság és hazugság atya. Az Istentől való elszakításunkat a kísértő hazugsággal, azaz kísértéssel akarja elérni, a rosszat jónak, kívánatosnak beállítva, az undorítót látszólag csillogóba csomagolva. És ezen a ponton értjük meg, kedves testvéreim, a különbséget a Bibliában sokszor párhuzamosan használt két kifejezés, a próba és a kísértés között. Hiszen a próba az mindig Istentől ered, Istentől származik, és Isten célja a próbával a hívő ember életében az, hogy megedze a hívőt, megedze az ő gyermekeit, hogy a keresztjének közelebb kerüljenek hozzá. Ez minden próbának a végső célja, és az eredete pedig Isten. Ezzel szemben a kísértés nevében benne van, a kísértőtől ered, minden esetben, amellyel a kísértőnek a célja, hogy a hívő embert elbuktassa, és eltávolítsa, elszakítsa Istentől. Így már könnyen beláthatjuk, hogy kísértései valójában csak azoknak vannak, akik Isten gyermekei. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai, és őket akarja a sátán eltéríteni, letéríteni arról az útról, amin a Szentlélek vezeti a hívőket. Aki nem él lelkileg, akinek nincs élő kapcsolata Istennel, azt a sátán nem kísérti, hiszen egy halottnak nincsenek vágyai, nincsenek kívánságai, így a lelkileg halott, Isten nélkül élő ember sem kísérthető. Náluk csak arra kell ügyelnie a kísértőnek, hogy folyamatosan bűnben tartsa őket. Manapság azonban azt tapasztaljuk, kedves testvéreim, Isten gyermekeiként, hogy túlságosan könnyű célpontjai lettünk a sátán kísértéseinek. Szinte teljesen védtelenül bocsátkozunk sokszor harcba az ellenséggel. Azt kell néha látnunk, hogy majdnem dilettáns módon esünk ugyanazokba a gödrökbe gondatlanul, amiket már réges-régen el kellett volna kerülnünk. Mi az oka ennek, kedves testvéreim? Miért ilyen gyenge a kísértésekkel szemben a 21. századi kereszténység? Kitől és mit kell megtanulnunk ahhoz, hogy ellenállóbbá váljunk, és el tudjuk űzni a kísértőt? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Isten szent lelkét segítségül hívva. Az Úr Jézus azért akart, és azért tudott minden esetben ellenállni a kísértésnek, mert tudta, hogy ki küldte őt, tudta, hogy kihez tartozik, tudta, hogy mi a küldetése, és küldője, valamint küldetése határozta meg, hogy ki ő és mit cselekszik. Mindezekkel tisztában volt az Úr Jézus, és így már eleve győztesként bocsátkozott harcba a sátánnal. Nekünk is, kedves testvéreim, elengedhetetlen a győzelmünkhöz, hogy tudatosítsuk magunkban, kié vagyunk, kihez tartozunk, honnan jöttünk és merre tartunk, tehát mi a küldetésünk, és mindez meg kell, hogy határozza azt, hogy kik is vagyunk valójában. Ezek ne csak létünket, hanem konkrétan gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, döntéseinket is meg kell határozzák. Nem elég tehát tudnunk a fenti kérdésekre a biblikus válaszokat, hanem ezek fényében is kell élnünk. Ezek után azonban meg kell válaszolnunk két kellemetlen kérdést az ige alapján. Az első így hangzik. Lesznek-e olyanok a pokolban, akik olvastak Bibliát? A Biblia alapján éppen azt látjuk, hogy lesznek. Igen, például a farizeusok, az írástudók, akik lehet, hogy kívülről egész fejezeteket, könyveket tudtak idézni a Bibliából, de mivel nem élték meg, amit olvastak, mivel nem ismerték fel, nem akarták elismerni Jézus Krisztust Messiásnak, Úrnak és Királynak, az Úr kimondta fölöttük az ítéletet. Igen, lesznek olyanok a pokolban, akik olvasták a Bibliát. Lesznek-e olyanok a pokolban, akik egyet értettek azzal, amit a Bibliában olvastak? Igen, lesznek ilyenek is a pokolban. Mert nem elég egyet érteni azzal, amit az igében olvasunk. Maga az Úr Jézus mondja ki az ítéletet az utolsó ítéletről szólva, hogy nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Lehet, hogy valaki olvassa az igét, lehet, hogy egyet is ért vele, csak éppen nem a szerint él, nem engedi, hogy az ige átjárja a szívét, ezért nem is töltheti az örökké valóságot Istennel. Olyanok azonban bizonyosan nem lesznek a pokolban, akik hittek és engedelmeskedtek Isten igéjének. Ez ugyanis nem csak az örök életünk alapja, hanem a hívő ember legnagyobb erőforrása is. Ugyanis a közkeletű elgondolással szemben Jézus nem a Biblia idézésével győzte le a sátánt. Nem pusztán azzal győzte le a sátánt, hogy idézte neki a Bibliát, hogy tudta, hogy mi van megírva az igében. A sátán is idézte a Bibliát. Most olvastuk a megkísértés történetében. Jézus azzal győzte le a sátánt, hogy engedelmeskedett annak az igének, amit idézett. És hadd legyen ez a mai igehirdetésnek a kulcs gondolata, és ha mást nem viszünk magunkkal, ezt a mondatot mindenképpen véssük a szívünkbe. Jézus azzal győzte le a sátánt, hogy engedelmeskedett annak az igének, amit idézett. Jó, ha valaki már eljutott oda, hogy rendszeresen olvassa a Bibliát, tanulja, tanulmányozza. De igazán erővé és fegyverré akkor válik számunkra az ige, ha elkezdünk engedelmeskedni neki. És nem mellékesen ez különböztet minket meg az ördögöktől. Mert idézni a Bibliát az ördögök is tudják. Az ördögök is hisznek, mondja Jakab. Csak éppen nem engedelmeskednek annak az Istennek, akiről ők nagyon jól tudják, hogy van. Mert minden egyes másodpercükben a létüknek elhordozzák, muszáj elszenvedniük az Isten ítéletét. Tudják, hogy van, de mégsem engedelmeskednek neki. Idézik a Bibliát, de mégsem a szerint élnek. Ezért tehát, ha különbözni akarunk az ördögöktől, akkor ne csak olvassuk, ne csak tanulmányozzuk, ne csak tanuljuk az igét, hanem legyünk készek engedelmeskedni neki. Jézus pusztai megkísértésének történetéből még néhány gondolatot szeretnék felvillantani, hogy megértsük, hogyan győzhető le a sátán, ha nem csak idézzük az igét, hanem engedelmeskedünk is annak. Először is egy pillanatra álljunk meg a történet helyénél. Hol helyezkedik el Jézus megkísértésének története, hiszen nem csak úgy lóg a levegőben, van egy előzmény, meg folytatódik utána. Előtte Jézus megkeresztelkedése olvasható a Bibliában a megkísértés előtt, utána pedig a földi szolgálatának a kezdete. És ezt a kettőt köti össze a megkísértés története. Az előzmény az, hogy az Úr Jézust keresztelő János a Jordán vizében megkereszteli, Isten az ő szent lelkét elküldi, megjelenik galamb formájában az Úr Jézus felett, és megszólal az Atya hangja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ott a pecsét, ott a jel Jézus életén és az ő szolgálatának a kezdetén az isteni felhatalmazás, az isteni erő, és utána a megkísértést követően el is kezdődik konkrétan Jézus földi szolgálata, amikor hirdeti, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa, elkezd betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, ördögöt űzni, és elkezdi hirdetni az Isten országát. Mikor is lenne alkalmasabb idő Jézust eltéríteni az ő küldetésétől, mint éppen annak az elején? Amikor még nem tudta kifejteni a hatását. Nem véletlenül, hogy a sátán éppen ekkor kísérti. Persze, a végén is próbálkozik hasonló módon a sátán, az utolsó pillanatokban. Mielőtt Jézus kimondaná a kereszten, hogy a megváltás műve egyszer és mindenkorra elvégeztetett, előtte még azért a sátán bepróbálkozik. Itt olvastuk a lekcióban, hogy eltávozott tőle az ördög egy időre. Azt mondja, ugyanazt a kísértést, mint amivel itt találkozunk. Ha valóban Isten fia vagy, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Azonban azt látjuk itt a pusztai megkísértés történeténél, hogy Jézus szent lélekkel telve ment bele ebbe a kísértésbe. Istennel volt tele. És ahogy egy tele pohárba már nem lehet semmit tölteni, úgy egy Istennel betöltekezett embernek sem tud mit kínálni a kísértő. Ha én Istennel járva, vele betöltekezve és vele elégedetten, neki hálásan élem az életem, a kívánságot, amit az elégedetlenségből fakadóan próbál a sátán felgerjeszteni, nem tudja végül is felkelteni bennem. Minden próbálkozása eleve kudarcra van ítélve. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi így éljük-e az életünket. Mivel vagyunk tele? Vagy kivel vagyunk tele? Akár itt most a templomban is, a fejünk, a szívünk, a gondolataink. Mert higgyük el, hogy ha nem vagyunk tele Istennel, akkor a sátán kapva kap az alkalmon, az első adandó pillanatban kínál valamit, amivel próbál úgymond szükséget betölteni, persze hamis módon. És ha nem vagyunk tele Istennel, ha nem vagyunk elégedettek Istennel, akkor jöhet a kívánság felgerjesztése. Akkor jöhetnek majd az irreális vágyak, és akkor lehet elégedetlenkedni Istennel szemben, lehet hálátlannak lenni, és akkor lehet odafordulni az ember jó barátjához, az ember segítőihez, aki mindig csak jót akar, és akinek már kész a válasz, kész a megoldás, hogy hogyan akar bennünket úgymond betölteni, megelégíteni. Idézőjelben természetesen. Azt látjuk tehát, hogy az Úr Jézus azért tudott győzni a sátán felett, mert Istennel volt tele, és már nem tudott neki mit ajánlani a sátán. Nem tudott mit beletölteni az életébe. A másik, ami kulcs fontosságú Jézus győzelmében, hogy Jézus a lélektől vitetett a pusztába. Isten vezette őt. Nem csak úgy gondolt egyet, pedig mondhatnánk, hogy hát lám megvan az isteni felhatalmazás, itt hallottuk, hogy bennem gyönyörködik az atya, akkor most már csinálhatok, amit akarok. Nosza, menjünk, gondoljunk egyet, tegyük próbára a hitünket. Nem így történik. Isten lelke vezetése alatt ment a pusztába. Isten akaratát cselekedte, Istennek engedelmeskedett, és ezért volt biztonságban. Ezért tudott ellenállni a kísértőnek. Valaki ezt nagyon sommásan így fogalmazta meg, a világon a legbiztonságosabb hely Isten akarata. Amíg én belesimulok Isten akaratába, amíg én Isten akarata szerint élem az életemet, addig vagyok igazán biztonságban. Aztán nagyon érdemes megfigyelnünk azt, hogy mikor kezdődik a kísértés. Az igazi lényegi kísértés a 40 nap böjt után kezdődik. Azt mondja a Szentírás, végre megéhezék. Azt látjuk, hogy szinte startra készen ott van a sátán Jézus mellett. Na végre már, van egy szüksége, van egy megoldatlan gondja. Akkor majd én most kínálok neki valami megoldást, majd megpróbálom valami hazugsággal betölteni. Otthoni csendességünkben érdemes összevetnünk az édenkertbeli kísértést és az Úr Jézus megkísértésének történetét, hiszen azt látjuk, hogy a sátán módszerei az elmúlt 6000 évben nem sokat változtak. Lehet, hogy az eszköztára egy kicsit színesedett, nagyobb lett a spektrum, de ha megnézzük akár csak ezt a két kísértést, nagyon sok hasonlóságot tudunk felfedezni. Az édenkertben mivel kezdi a sátán? Megkérdőjelezi Isten szavát. Egy kérdést tesz fel, amivel rögtön hazugságot is mond. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Ezért mondta valaki, hogy a sátánnak azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Mert a kérdés úgy tűnhetett, hogy ezek szerint Isten engem nem szeret, mert valamit meg akar nekem tiltani. Egy fáról sem ehetek. pedig éppen az ellenkezője volt igaz. Minden fáról lehetett tenni, kivéve egyről. A sátán belevisz egy csavart az Isten szavába, elferdíti, hazugságot szól, és nem mellesleg megkérdőjelezi, amit Isten mond. És ezzel rögtön bizalmatlanná teszi az embert Istennel szemben. Elbizonytalanítja, és aztán jön a bizalmatlanság. És mit akar Jézusnál elérni? Ugyanezt. Bizonytalanodjon el. Legyen bizalmatlan, ha csak ugyan Isten fia vagy. Ha valóban te vagy az Isten fia, akkor mondd a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Nem mintha a sátán nem tudta volna, hogy kicsoda Jézus. De éppen azt akarta elérni, hogy bizonytalanodjon el, hogy váljon bizalmatlanná Istennel szemben, és azt az erőt, amit Istentől arra kapott az Úr Jézus, hogy az atyát megdicsőítse, azt használja a saját javára. Azt akarta a sátán már itt az elején, hogy Jézus egy kenyérmessiás legyen. Csak itt nem a tömegeket, hanem éppen magát tölti be a maga szükségletét. Látjuk, hogy néhány fejezettel később újra bepróbálkozik a sátán, nem ilyen direktve, még sokkal furmányosabb módon, a tömegen keresztül. Amikor megvendégeli az Úr Jézus az 5000 embert, az 5 kenyérből és a 2 halból, akkor jönnek, hogy királlyá tegyék őt. És ő elvonul, mert ő nem ilyen király akar lenni. Ő nem azt akarja, hogy kenyérmessiásként kövessük őt. És azt látjuk, hogy Jézus igével veri vissza a sátán első támadását is. Azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És ez azért nagyon lényeges, mert Jézus nem tagadja a kenyérkérdés fontosságát, de hangsúlyozza, hogy van fontosabb, mint a testi kenyér. Azt mondja a János evangélium a 4. részében a tanítványainak, az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus nem tagadja a testi szükségleteket. Nem tagadja azt, hogy valóban szükségünk van testi kenyérre is. Nem azt mondja, hogy nem kenyérrel él az ember, hanem nem csak kenyérrel. De azt is hozzáteszi, hogy az ige, az Isten beszéde az az, ami igazán élteti az embert. Mert az nem csak a biológiai létünket tartja fenn, hanem a lelkünket tartja meg az örökké valóságra. És ha megnézzük a pusztai vándorlás történetét, amikor Izrael népe 40 éven át vándorolt a pusztában, akkor is volt egy nagyon reális, jogos szükségletük. Éhesek voltak, és Isten meg is ígérte nekik a kenyeret. Betöltötte a testi szükségleteiket, de nem a köveket változtatta kenyérré, hanem a mennyből küldött nekik mannát. Azt akarta ezzel is jelezni, hogy ne a földre nézzetek, ne innen várjátok a segítséget, a megoldást, a szükségeitek betöltését, nézzetek az égre, onnan jön a szabadítás. Ott van a válasz a kérdésekre, és ott van a szükségeitek betöltése. És azt mondja, hogy fogok én nektek adni kenyeret. És erre az igére kellett ráállni hittel, és megtapasztalhatta Izrael népe 40 éven át, hogy Isten betöltötte ezt a nagyon is természetes emberi testi szükségletét, hogy adott nekik mannát a pusztában. Az életünk tehát nem a kenyértől, hanem Isten beszédétől függ. Amely nyomán testi kenyeret is kapott, láthattuk Izrael a pusztai vándorlás 40 éve alatt. Az élet az Isten beszédében és az annak való engedelmességben van. Milyen érdekes, hogy a sátán azt mondja Jézusnak, ha Isten fia vagy. Mivel bizonyította Jézus Isten fiúságát? Éppen azzal, hogy megmaradt fiúnak. Megmaradt engedelmesnek az atyával szemben. Aztán azt látjuk, hogy amikor testi szükségének hamis betöltésével nem tudja a kísértő eltéríteni Jézust a küldetésétől, megpróbál a hiúságára appellálni. Világ uralmat ajánlva neki. Azt látjuk egy újabb hazugsággal. Ezt olvashatjuk a Lukács evangéliumának a 4. részében. Majd felvitte őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki a föld minden országait egy szempillantásban. És mondané ki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatott és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz.
De hát mondhatott-e ilyet a sátán? Hát ki a föld és annak teljessége? Ki az, aki megalkotta és fenntartja ezt az univerzumot? Hát éppen nem a sátán, hanem Jézus. Azt látjuk, hogy a kísértő megint hazudik. Megint olyat ajánl Jézusnak, ami az övé, és éppen azzal veszíteni el az Úr Jézus, ha megtenné, amit a sátán ajánl. Nem ismerős ez valahonnan? Az Édenkertben nem ugyanez játszódott le? Amikor az embert Isten megteremtette a maga képére és hasonlatosságára, amikor minden nap beszélhetett az ember Istennel, amikor hordozhatta Isten képét, akkor a sátán azt mondja neki, hogy nem, nem, olyanok lesztek, mint az Isten, ha azt teszitek, amit én mondok. És amikor megtették, akkor épp, hogy nem olyanok lettek, mint az Isten. Éppen azt veszítették el, ami eredetileg teremtési jogon az övék volt. Az Isten képűségük romlott meg. És látjuk, ugyanezzel a módszerrel próbálkozik a sátán. Valami olyat ajánl Jézusnak, ami már eleve Jézusé, és egy hazugsággal akarja rávenni arra, hogy ezt veszítse el. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus ebben a helyzetben is megáll, és mivel a sátán semmit nem adhat Jézusnak, nem is vehet el tőle semmit. János evangélium a 14. részében, a 30. versben ezt olvassuk, jön a világ fejedelme, és nincsen én bennem semmije. Nem tud mit elvenni tőlem, mert én teljesen az atyái vagyok, és ő teljesen az enyém. Nincsenek olyan horgok beleakasztva az életembe, amikre a sátán appellálhat, amelyekbe beleakaszkodhat, amelyeken keresztül eltéríthet a küldetéstől. Jézusban minden a miénk, azt mondja a Szentírás. Olyan jó lenne, hogyha ezt tényleg komolyan vennénk, és ne elégednénk meg azzal a kevesebbel, amit a sátán kínál Jézus helyett. Aztán végül azt látjuk, hogy a harmadik kísértéssel a sátán rövidebb utat kínál, a könnyebb utat. Szenzációkat, követőket kereszt nélkül. Azt látjuk azonban, hogy ha nincs kereszt, akkor nincs megváltás. És ezt próbálja a sátán az Úr Jézussal elérni, kimondatni, így próbálja eltéríteni őt a küldetésétől. A Salamon templomának oszlopcsarnoka feletti teraszra viszi fel, és egy 150 méteres ugrásra akarja rávenni. Mert az oszlopcsarnok fölötti teraszról, ha leugrott volna Jézus, a Kidron völgyének mélyére, ha leír, az éppen egy 150 méteres, igen feltűnő jelenség lett volna. Éppen a pogányok udvaránál, éppen akkor, amikor sokott a zarándok, lett volna szenzáció, lett volna só, lettek volna névleges csodálkozók és követők. A sátán alternatívát ajánl Jézusnak, ne Isten határozza meg a küldetését, hanem a kísértő, azt látjuk, hogy át akarja venni a vezetést. Az eredeti céltól el akarta téríteni Jézust, és nem más ez, mint a bűn, mert a bűn eredeti értelemben céltévesztést jelent. Azt akarja a sátán, hogy az Úr Jézus ne tanítványokat toborozzon, hanem rajongókat, lájkolókat, nem pedig olyanokat, akik elviszik majd az örömhírt a föld végső határáig. Tulajdonképpen azt mondja neki a sátán, mutasd meg, ki vagy, hadd lássák az emberek. Megmutatni magunkat, kedves testvéreim, de nem úgy, ahogyan Istennek kedves, ez életünk egyik legnagyobb kísértése. Amikor magunkat akarjuk mutatni, magunkat akarjuk adni és mutogatni, akár kegyes módon is, vagy kegyeskedő módon is, és közben eltakarjuk azt, aki az igazi érték, aki az igazi ékessége az életünknek. Krisztus azért jött, hogy az atyát megmutassa. Búcsú beszédeiben ezt mondja a tanítványoknak, aki látott engem, látta az atyát. Csodáiról is sokszor úgy beszél a Szentírás, mint jelekről. Az Úr Jézusnak nem az volt a célja, hogy csodálkozásra bírja rá az embereket, vagy hogy szenzáció legyen, vagy hogy hír legyen. Ezeket a rendkívüli dolgokat azért tette az Úr Jézus, hogy jelezzék, hogy ki ő, hogy ki a küldője, hogy kihez tartozik. Azt akarta, hogy ezek a jelek Istenre mutatva hozzávonzzák az embereket.
És a végül azt látjuk, hogy a sátán nagyon jól alkalmazkodik. Amikor az Úr Jézus lépten nyomon igével válaszol neki, akkor ezt mondja, hogy jó, hát ha te ilyen igés ember vagy, akkor hozok neked igét. És idézi ő is a Bibliát. És nagyon ravaszul, csak az ige egy részét idézi, azt sugalva, hogy mivel megvan írva, meg kell tenned, különben nem vagy hívő. Ismerős ez ugye a saját hívő életünkből. Mivel megvan írva, meg kell tenned, különben nem vagy hívő. Milyen sok naív hívőt vagy kegyes önfejűt csapott már így be a sátán. Jézus azonban az igét a maga teljességében látja, hiszen tőle származik maga az írás. Nem csak tudja, de teszi is, nem csak az igének egyes részeit, hanem annak egészét betölti és beteljesíti. Reformáció hónapjában vagyunk, és tudjuk, hogy az egyik reformátori célkitűzés és alapelv az volt, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás az, amire alapozzuk nem csak az istentiszteletünket, hanem az életünk minden napját, az életvitelünket, a gondolkodásunkat, szavainkat, tetteinket. De ne csak a sola scripturát vegyük komolyan, hanem a tota scripturát is, a teljes Szentírást, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ne hagyjuk, hogy a sátán vagy bárki más becsapjon bennünket, hogy kiragadott igékkel letérítsen az Istentől rendelt utunkról. Lássuk az igét a maga teljességében, és azt kövessük. Azt látjuk ebben az utolsó kísértésben, hogy nem lehet bármit megtenni, hiszen az ígéret arra vonatkozik, aki Isten oltalmába ajánlotta magát, ugye a 91. Zsoltár erről szól, aki belesimult az Isten akaratába, az számíthat arra, hogy az ő angyalainak parancsol felőle Isten. Amíg én Isten akaratában vagyok, addig az ő védelme alatt vagyok. De ha kijövök az Isten akarata alól, akkor ne csodálkozzak, hogy az ő védelme alól is kikerülök. Olyan egyszerű ez, mint amikor esik az eső, ha az esernyő alatt állok, nem ázok el. Ha kiállok az esernyő alól, ne csodálkozzak, hogy elázok. Láthattuk tehát, hogy akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha Isten akarata szerint élünk. Kedves testvéreim, az Úr Jézus pusztai megkísértésének történetén keresztül megtanulhattuk az ő győzelmi stratégiáját. Adja Isten, hogy tisztában legyünk azzal, hogy kié vagyunk, hogy honnan jöttünk, merre tartunk, mi a küldetésünk, hogy kihez tartozunk, és kik is vagyunk valójában. Így Jézusban bízva, neki engedelmeskedve és őt követve, győzelemről győzelemre fogjuk megvívni a hitnek szép harcát. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy valóban sokszor olyan könnyen kísérthetőek vagyunk. Olyan könnyű célpontjai vagyunk a sátánnak, és olyan sokszor gondatlanul bele sétálunk, bele gyalogolunk ugyanazokba a gödrökbe, és nem tanuljuk meg, hogy el kellene kerülnünk, vagy egészen más úton kellene járnunk végre. Bocsáss meg, Úr Jézus, hogy sokszor elfeledkezünk arról, hogy nem a magunkéi vagyunk, nem a bűnéi, nem a haláléi, nem a sátánéi, hanem a tieid. Olyan jó lenne, hogyha valóban ez határozná meg a gondolkodásunkat, a szavainkat, a döntéseinket, a tetteinket, hogy engednénk, hogy a te akaratod érvényesüljön az életünkben. Hogy tudatosítanánk magunkban, hogy hozzád tartozunk, tudatosítanánk magunkban azt a küldetést, amit személy szerint nekünk adtál és nekünk terveztél, és ez határozná meg azt, hogy kik vagyunk és hogyan döntünk, hogyan cselekszünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus példájából hadd tudjunk mi is tanulni. Hadd érthessük meg végre, hogy úgy tudjuk igazán legyőzni a sátánt, úgy tudunk igazán ellenállni a kísértésnek, ha nem csak ismerjük az igét, nem csak egyetértünk vele, hanem készek vagyunk engedelmeskedni is neki. Ezért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te adj ilyen engedelmességre kész szívet. Add, hogy tudjunk téged szeretni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Add, tudjuk félni és tisztelni a te nevedet. Azért könyörgünk, Istenünk, hogy hadd tapasztalhassuk meg a hétköznapok harcaiban a győzelmeket, az Úr Jézus győzelmét hadd tehessük mi is magunkével, és hadd lehessünk így másoknak is segítségére a harcban. Így hozzuk, mennyei atyánk, most eléd, ami egész gyülekezetünk közösségét, kicsinyeket és nagyokat egyaránt Te áldj meg. Imádkozunk a betegekért, hogy Te adj nekik gyógyulást, a gyászolóknak kérünk Te adj vigasztalást. Imádkozunk a Jókai iskolában folyó szolgálatokért, munkákért, Te áld meg az ott folyó lélekmentő munkát. Imádkozunk azért az osztályért is, amelyik most ment kirándulni, hogy Te légy az ő őriző pásztoruk. Imádkozunk az óvodáért, mennyei atyánk, hogy ott is Te áld meg a szolgálatokat és a munkákat, és Te adj gyülekezetünk egész közösségében megújulást, megtéréseket. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk Téged munkahelyen, iskolában, szomszédságban, bárhol is vagyunk, hitelesen képviselni, nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel téve bizonyságot. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a körülöttünk élőknek a sorsát, életét. Imádkozunk a háborúval sújtott területekért, hogy Te adjod békét. Különösen könyörgünk most az üldözött keresztjénekért, hogy Te erősítsd az ő hitüket, Te enyhíts fájdalmukat és vess véget a kegyetlenkedéseknek. Imádkozunk a járványok sújtotta területekért, hogy Te vess véget a terjedésnek és adj gyógyulást a betegeknek. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk egész közösségét, Te szent lelked által Te adj nekünk ébredést és reformációt. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.